Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Isten hozta a testvéreket ezen az éjszakán ide az Isten házába, és azt az oltárt vesszük körül, amely oltár a világ sorsáról üzen nekünk, az emberiség sorsáról. Ezen az elmúlt héten számtalan kérdést tettek föl nekem is, riporterek, televízióban, rádióban, újságírók, és szinte ez a kérdés jött vissza újra meg újra, ki menti meg a világot? Kedves testvérek, mi azért vagyunk itt, mert mi tudjuk a választ. És ezen az éjszakán ezt az igazságot szeretnénk kimondani újra és újra, mert felelősséget érzünk az életért, a magunk életért és egymás életért. De leginkább felelős mindezért az Isten, mert szeret bennünket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
Veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek, szent ez az éjszaka, hiszen a világ megváltásának, megújításának isteni programja elkezdődött akkor, amikor Jézus Krisztus a világra jött. Természetesen ez az isteni program nem olyan jelenség, mint a mindennapok világában egy rendszerváltoztatás, hanem egy olyan program, amelybe az ember belenőhet. 2022-ben, a harmadik évezred elején itt, Európában, itt Magyarországon ez az isteni program aktuális. A keresztény Európában kell egészen nagy felelősségtudattal erről az isteni programról szólni, és a kérdés az, vállaljuk-e? Hiszen Európa keresztény, viszont minden megváltozott Európában, ezért van aktualitása különösképpen is ennek az üzenetnek. Tehát a világ életének, az ember életének a megújulásáról kell gondolkodnunk, és ez akkor, amikor az életünk kérdése, akkor az embernek azon kell elgondolkodnia, hogy mi is a hiba? Miért van szükség erre a megváltásra, erre a megújításra? Lehetne mondani görög nagy igazságokat, hogy az emberi élet állandóan megújítandó. Ez természetesen igaz, és amit mondottam, ez nem olyan, mint egy rendszerváltoztatás, hanem egy olyan folyamat, amelybe az embernek bele kell nőnie. És a harmadik évezred elején éppen itt Európában ez a mi feladatunk. Testvérek, valami hiba történt. És nyilvánvalóan akkor, amikor azt akarjuk megtudni, hogy mi is a hiba, akkor afelé kell fordulni, aki a emberi élettervét elénk állította. Aki az emberi élettervét megalkotta. Hát ki tudná jobban a választ, ami aggódó kérdésünkre, hogyan tovább, ha nem az, aki ezt az isteni tervet, mi így mondjuk, elkészítette. Függetlenül attól, hogy mi isteni tervről beszélünk, ezt a tervet az Isten készítette, és ez a terv, ez nem a keresztények terve, hanem akik ezt a tervet meg tudták valósítani, azok a keresztények, és különösképpen ma, amikor ez a keresztény lett Európa, a mi hazánk, ez a keresztény lett Magyarország, a mi hazánk, akkor bizony nekünk kell kimondani a megoldást, igazságát. Mi volt az isteni terv, hiszen ez az első, hogy ez tiszta és világos legyen előttünk. Isten úgy gondolt el az ember életét, és ennek függvényében a világ sorsát, hogy Isten és ember összetartozik, és ember és ember egymással összetartozik. Aztán valami történt az ember részéről, és az ember egyszerűen kivonta magát a világ életéből. Paradicsomi történetről kellene itt beszélni. A paradicsomi történet az ember élet története. Az történt, hogy az ember elindult a maga útján. A maga útján Isten nélkül. És ez egy új helyzetet teremtett, ezt a paradicsomi történet leírja, nem csak Isten és ember kapcsolatában, hanem ember és ember kapcsolatában is. Az ember a maga útját járta, és járja, és egyszerűen az emberi élet szolgálatát megtagadta. Ez a paradicsomi történetben Ádám és Éva kapcsolatának a felborulását jelentette, és attól a pillanattól kezdve nem egymásért éltek, hanem bizonyos értelemben, ha nem is mondjuk azt, hogy egymás ellenére, de egymás nélkül. Az Isten megújító terve, Isten titka. És ez a terv, ahogy említettem, kezdődött el az ember javára, és a világ sorsát jobbra fordítandó ezen a szent éjszakán, mert az Isten a szeretet Istene. Az Isten ezt a tervet azért indította el, mert szereti az embert, és szereti a világot. És akkor, amikor a választ kimondjuk, akkor nagyon egyszerű a dolgunk, mert Isten és ember kapcsolatát az Isten határozza meg. És ez az isteni határozat pedig azt mondja, Isten a szeretet, aki értünk van. Az emberi életnek az egyik oszlopa. Az Isten szereti az embert, és ezzel igazolja az ember életét. Az ember méltó az Isten szeretetére, mert az Isten a tervét soha nem vonja vissza. A mi emberi életünk erről szól, megtanultuk-e az Istentől? Ezt mondtam ma délután a hajléktalanoknak, nagyon nagy élmény mindig számomra a velük való találkozás, ezekkel a legkiszolgáltatottabb emberekkel. Ők tudják mindegyikünknél jobban, hogy mit jelent az, amikor az ember felé elfogy a szeretet. Mert ezeknek az embereknek egyetlen problémája van. Nincs, aki kimondja nekik, szeretlek. És mindegyikünknek ez a problémája, és ez a megoldás is. Van-e ember, aki kimondja külön-külön mindegyikünknek, szeretlek? És ez a vallomás igazolja az ember életét, mert ez az igazság azt jelenti, hogy valakinek az ember fontos, éppen ezért értelmes ez az élet. Ha ez a vallomás nem hangzik el, akkor miért születtünk? A másik része a válasznak, az ember életének a kapcsolata, egymással való kapcsolatunk. Hiszen akit szeretünk, azzal kapcsolatosan működik az isteni terv és az emberi élet értelme, hogy a másik ember életét szolgáljuk. Nem arról van szó, hogy az ember megtalálja azt, aki őt szereti, hanem az ember megtalálja azt, akit szeret, és érte, odaadja az életét. És ez a szolgálat. Az emberi élet értelme ez a szolgálat, és ezzel a másik ember élete beteljesedik. Nyilvánvalóan ebben az esetben az ember szívében az a vágy él, hogy erre a szeretetre választ kapjon, de sajnos az emberi élet velejárója, mert nem Isten az ember, az is jár, hogy nem jő válasz. És ez megronthatja, tönkreteheti a másik emberrel való kapcsolatunkat. Mert nekünk van szükségünk arra, hogy valaki annyira fontos legyen a számunkra, hogy szinte keressük a lehetőségét annak, hogy minél nagyobb áldozatokat vállalva gazdagítsuk a másik embernek az életét. Testvérek, ez az isteni program erről szól. Az ember belátja-e, hogy a szeretetet az Istentől tanulhatjuk, nem egymástól, és ezt a szeretetet nem az iskolákban oktatják, ez az Isten ajándéka. Ezt a szeretetet sehol másutt nem tudja megtalálni az ember. És ezért az Isten a világ teremtője, mert szeretetből teremtette a világot és az embert. Ez a szeretet a világ és az ember életének a megújítója, megváltója, Mert az Isten szeretete sohasem fogy el, és a világ sorsa ezen dől el. Ma sajátos helyzet van, mert egy olyan Európában élünk, és újra csak ezt mondom, hogy egy kereszténységben született Európában élünk, amely Európa egy Isten ellenes gondolkodású és egyház nélküli. Talán jó lenne, ha ezt a szókapcsolatot magunkévá tennénk. Egyház nélküli, mert ravasz az ember. Isten igen, egyház nem. Hányan mondják, én hiszek az Istenben. És a templomok meg kiürülnek. Egyszerűen arról van szó, hogy az ember a maga útját járja, és olyan az ő Istene, amilyet a saját képére és hasonlatosságára teremt, ezzel kár is foglalkozni. Erről nem is kell beszélni. Amikor ezeket előhozzák különböző interjúban, én mindig visszautasítom. Ezek ideológiai spekulációk. Hagyjuk. Önigazoló szofizmák jönnek elő ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. Mert közösség nem. Az egyház az örökség másik része, amely azoknak az embereknek a gyülekezete, akik nem maguknak élnek, hanem a másik életét szolgálják. Nekem ezt 5 éves koromban mondta a nagyapám, édes kisfiam, a világban az ember élete arra való, hogy elajándékozza a másik ember szolgálatára. És én akkor úgy gondoltam, hogy értem is. És valószínű, hogy értettem is úgy, ahogy egy 5 éves gyerek odafigyel az isteni szóra. Mert ez isteni szó volt, mert ez az Isten üzenete. És nekünk ma itt Európában azért kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, ezen az ünnepi szentmisén is, mert eldől, hogy vállaljuk-e mi, akik hívőnek mondjuk magunkat, keresztény közösség tagjának mondjuk magunkat, vállaljuk-e ezt az megújító isteni programot. Nehéz a helyzetünk, mert tudjuk, hogy milyen Európában élünk, és ez az Európa talán a magyarokkal kapcsolatosan a legértetlenebb, nem véletlenül. A legértetlenebb, mert azt mondja, hogy mi magyarok egy kisebbségi álláspontot képviselünk. És ez a kisebbségi álláspont egész Európát tekintve azt jelenti, hogy legalább mi kimondjuk, hogy mi keresztény örökség birtokában vagyunk, és ezek a keresztény igazságok, amely ennek az örökségnek az alapját jelentik, határozzák meg az egyéni életünket, emberi kapcsolatainkat. És a mi emberi kapcsolataink olyanok, hogy abban bent van az Isten. Mert emberi kapcsolat esetében csak azért valamit, csak annak van értelme, amely emberi kapcsolatban felragyog az Isten arca. Ha ez az Isten kimarad ezekből az emberi kapcsolatokból, azok nem kapcsolatok. Azok önző, önmagukat kereső embereknek valamilyen fajta üzlete. Testvérek, Nem véletlen, hogy velünk kapcsolatosan úgy viselkedik ez az európai vezetés, a mai európai vezetés, ahogy fölösleges erről beszélni, mindenki tudja. Talán még egy kicsit ugyanilyen ilyen módon a lengyelekkel, aztán a többiekkel kapcsolatosan nincs miről beszélnie ennek az európai vezetésnek is, mert egyedül a mi nemzetünk elsősorban kimondja és ragaszkodik ezekhez az igazságokhoz, ami persze nem azt jelenti, hogy szentek vagyunk. Nem azt jelenti, hogy mi minden tökéletesen ezeknek az értékeknek megfelelően tudunk szervezni és megoldani. Az ember nem Isten, de egyértelmű, hogy ez az isteni program, ez az isteni terv, ami életünknek meghatározója. Itt az örökségünkre kell gondolni, meg a jövőnkre kell gondolni. A mi állásfoglalásunk azzal magyarázható, nem tudom pontosan, hogy mennyire volt beleszólása a magyar vezetőknek, akik ezt a kisebbségi elgondolást odaadóan, áldozatok árán vallják és képviselik, mennyire volt számukra világos a mi örökségünk. Mert egyetlen nemzetnek sincs ilyen öröksége, mint nekünk. És ez a Szent Istváni örökség. Mi egy olyan nemzetnek vagyunk a fiai, amely Magyarországnak, a keresztény Magyarországnak a megalapítója, aki a hit embere és az emberi közösség szolgálója. Nem véletlen, hogy a pápa, amikor a koronát küldte, ezt a isteni kinyilatkoztatást tette, István nem apostoli, mint ahogy számtalan magát kereszténynek mondó országnak a vezetőjét apostolinak tartották, mert keresztény értékeket vallotta, azt üzente valóságos apostol. A hitnek az embere, aki az Isten szeretetéből él, aki nagyon jól tudja azt, hogy a szeretet igazolja az emberi kapcsolatunkat, a szeretettel vagyunk képesek az emberi méltóságot képviselni, és ezt az emberi életértelmezést ajándékképpen biztosítani az emberek számára, és a másik, István király a népnek a szolgálatát Isten előtti felelősséggel vállalta. Ő maga megfogalmazta. Ki előtt vállalnak a népek vezetői felelősséget? Egyfolytában arról hallunk, hogy hogyan élnek vissza a lehetőségeikkel azok, akiknek nincs Istenük. Ki előtt felelősek az emberekért? Itt nyilvánvalóan mindenki felelős, mert kit ültet maga fölé vezetőnek, és kitől várja, hogy biztosítsa számára az emberi méltó közösség kereteit és feltételeit. Ez a mi örökségünk. Testvérek, legyünk tudatában annak, hogy egyetlen nemzetnek van csak ilyen öröksége. És a jövő itt megint kiváltságos helyzetben vagyunk, hiszen azok, akik ma felelősek, felelős vezetői az országunknak, azok 2011-ben, erről már sokszor beszéltem, de ezt újra meg újra kell mondani, mert mintha nem is tudnánk, nagyon sokan nem is tudják. Számtalan emberrel találkoztam, amikor ezt az igazságot elők állítottam, és úgy néztek, mint akik soha az életben ezt nem is hallották. Akkor a magyar vezetők spirituális alapra helyezték nem csak a csonka Magyarországban élő magyaroknak az életét, hanem a Kárpát-medencében és a világ számtalan országában szétszóródott magyaroknak az életét, sőt, ez egy isteni fölismerés. A Kárpát-medencében élő népekkel való közösséget hangsúlyozva helyezte spirituális alapra Kárpát-medence népeinek az életét. Mert vagy megvalósul ez, vagy Kárpát-medence sem lesz. Ez a csodálatos biológiai, meg geológiai csoda, amit mi Kárpát-medencének vallunk, ez csak akkor fog az idők végezetéig, ami örömünket, meg boldogságunkat szolgálni, amíg keresni tudjuk Kárpát-medence más nemzetségű népeivel is az összetartozást és az egységet. Egy biztos, a magyar kimondta, hogy Isten a történelem ura, és ezt közölte a szlovákkal, a románnal, a szerbel, és mindazon népekkel, akik Kárpát-medence lakói. Ők tudják, és azért, ha rajt tartjuk a figyelmünket Kárpát-medence ütőerén, akkor igenis itt is vannak elmozdulások. Különben ezt a miniszterelnökünk úgy mondta, ha ez nem történik meg, akkor éppen úgy, azt hiszem igehirdetésben nem illik ezt a szót használni, de ő így mondta ki, akkor ez a népszava is, vagy a mindennapok emberének a szava, ha ez nem sikerül, akkor felszalámiznak bennünket. Testvérek, ez a jövő ígérete. Tessék erre gondolni akkor, amikor aggódunk az egyéni életünkért, aggódunk az emberi kapcsolatainkért, aggódunk a nemzetünkért, a jövőnkért. Vállaljuk-e az örökséget, és reménnyel tudunk-e gondolni arra a jövőre, amely jövőt megfogalmazták, meghatározták nekünk. Nekünk csak egyet kell tenni, azt mondani, hogy igen. Én azt szeretném, hogy ezen a szent éjszakán, amikor az ember hívő lélekkel Isten elé áll, és az új életet, a megmentett életet, a megváltott életet köszönjük meg az Istennek, mert minden azon múlik, hogy tudunk-e szeretni, és tudunk-e, képesek vagyunk-e egymásért áldozatot hozni. Isten a szeretet Istene utat mutat, Jézus az irgalmas szeretet Istene egyértelműen kinyilatkoztatta. Azért jött, hogy kinyilatkoztassa mindegyikünk számára, hogy egymás szolgálata abból táplálkozik, abból a nagy lelkűségből táplálkozik, amit ő így fogalmazott meg. Az ember, ha összetartozik a másik emberrel, akkor annak egyetlen mutatója van, magánál jobban szeret. Testvérek, egymásért és egymás szolgálatában egymást önmagunknál jobban szeretetben szolgálni, ez az ember természetes programja. Ehhez nem kell kereszténynek lenni, csak a keresztény hitünk, az Isten kapcsolatunk, a megváltás misztériuma segít bennünket abban, hogy erre igent mondjunk. A mostani hitvallásban legyen ez igen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Istenünk, kérünk add, hogy akik megváltunk születését örvendezve ünnepeljük, méltó életet élve eljuthassunk hozzá, aki él és uralkodik, mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hát mi itt voltunk, ünnepeltünk, és talán bátorságot is kaptunk ahhoz, hogy vállaljuk az isteni terv megvalósítását. Enélkül, ha nem, igazságot mindenki tudhatja, ha akarja, de az élet nem szavakból áll, hanem az ember áldozat készsége határoz meg mindent. Én azt szeretném erősíteni mindegyikünkben, hogy legyünk büszkék arra, hogy mi ennek a népnek a fiai vagyunk. Ez a nép legalább Európában egyedül vallja a keresztény örökség életet jelentő erejét. Legyünk büszkék arra, hogy mi egy olyan országnak vagyunk a polgárai, amelynek van jövőképe. Európában egyetlen országnak sincs jövőképe. Ha mindezt komolyan gondoljuk, akkor nagyon sok tennivalónk van. Hiszen a kereszténység Európában elsivatagosodott. Kétségbe vagyunk esve, hogy a sivatag jön fölfelé. Igen, ahol sivatag van, ott valamikor élet volt. Olyan volt, mint a paradicsom. Aztán sivatag lett. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ezekben az elsivatagosodott területeken, vagy ezekben a területeken az oázisok sokkal, de sokkal ígéretesebbek, mint általában a földnek az ígérete ott, ahol nem sivatag van. Nagyon érdekes ez. Ez különösen Jordániában figyeltem meg, amely 72%-a kős, amelynek 72%-a kősivatag, és az oázisokban minden gyümölcs, termés paprika, paradicsom és egyéb zöldségfélék sokkal, de sokkal szebbek, hatalmasabbak, mint a mieink itt. Milyen érdekes. Tehát vállalni kell ebben az elsivatagosodott kereszténységben az oázis szerepét vállalni, mert a sivatagban az ígéret az oázis. Ebben a szellemben kívánok mindenkinek igazi ünnepet, áldott, vagy boldog, semmiképpen nem szép. Hagyjuk abba ezt a szépezést. Nincs szép nap. Semmi közünk a szép naphoz. Vagy fel kell a nap, vagy nem. Ha föl kell, akkor szép a nap. Ha esik az eső, akkor nem szép a nap. Ez egy pogány jelenség az életünkben. Mint ahogy most keresik a pogány nevét a karácsonynak. Már ki is találtak egy párat. Nem lehet behódolni ezeknek a egész szellemiségünket, gondolkodásunkat átmosó kezdeményezéseknek. Dehogy kezdeményezések ezek. Ezek ilyen besuhanások. Én kívánok mindenkinek igazi ünnepet. Örüljünk annak, hogy nekünk van Istenünk, és örüljünk annak, ha vannak emberek, akikért élhetünk. Mert ha igazán élünk egymásért, akkor ennek előbb-utóbb meg kell, hogy teremjen a gyümölcse. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjünk békében és találkozunk még ma. Istennek legyen.